Kerti Áron, klarinétművész és tanár, mai beszélgető társam. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ide a Krédó stúdiójába, és tudunk találkozni.
Én köszönöm a lehetőséget.
Mikor a klarinét hangszer szóba kerül, akkor nekem legalábbis három dolog jut eszembe. Az egyik a klezmer zenei műfaj, a másik a Benkó Dixieland Band, mint olyan, és a harmadik a Tunyacsáp, hamis szólamai a Spongya Bob című rajzfilm sorozatból. Milyen típusú emberből lesz klarinétművész?
Nagyon jókat mondtál egyébként, tehát valóban a hétköznapi hallgató számára, meg közönség számára talán a klezmer, a Dixieland, és hát nem véletlenül a Tunyacsápot említetted, tehát nekünk klarinétosoknak is ő egy alapvetően példakép egyébként. Azt kell mondjam, hogy a klarinét az nálam úgy alakult, ha már személyes élményeimről beszélhetek, hogy szüleim mondták, hogy jó lenne a zeneiskolába járnék. Tehát én óvodában elég szépen énekeltem. Nem is én gondoltam úgy, hogy nekem kéne zeneiskolába járni. Szüleim úgy gondolták, hogy jó lenne, hogyha kipróbálnék valamilyen hangszert. Én Tatán születtem egyébként, és Tatára, amikor bementünk a zeneiskolába, akkor volt egy felvételi, akkor még felvételi volt a zeneiskolába is, mert annyian jelentkeztek zenére, hogy nem is mindenki járhatott. És akkor engem fölvettek a zeneiskolába, és az volt még nagy kérdés, hogy vajon milyen hangszerem van üresed, és hova tudnék én jelentkezni. Két hangszer volt, az egyik a klarinét, a másik a cselló.
Tehát odafértél be?
Odafértem be, igen. Máshol nem is volt hely. És akkor hát én kisgyerek voltam, mit tudom én, 8-9 éves, hát megláttam a csellót, nagy is mondom, én azt cipelgetni mindig, a klarinét meg olyan menőn is nézett ki, kis tokba volt, szép ezüstözött billentyűkkel, és azt olyan szépen lehetett hordozni, úgy döntöttünk, hogy akkor próbáljuk meg a klarinétot. És akkor én elkezdtem klarinétozni, mondom, semmiféle ilyen személyes kötődésem nem volt a hangszerhez, egy véletlenül alakult ez így ki, és akkor nekem ez olyan jól ment egyébként az első évben, hogy az én tanárbácsim, akit Pródik Józsefnek hívnak, ő mondta, hogy nem próbálnék-e meg oboára átmenni. Én akkor ezen nagyon meglepődtem, mert hát az obo az nekem nem is annyira tetszett, stb. Mert ezek szerint a klarinét sem ment annyira jól. Én lehet, hogy akkor még én úgy gondoltam, hogy jól megy, de ezek szerint mégsem ment annyira jól. Mindenesetre a lényeg az, hogy végül is hallgatott rám, és nem erőltette ezt az obo a kérdést, úgyhogy megmaradtam klarinétosnak. Tehát egy nagyon érdekes dolog kezdődött utána. Tehát amit mondtál pont a Benkó Dixieland Band, én nagyon szerettem a Benkó Dixieland Bandet, Tatára rengeteget jártak, akkor volt még egy ilyen szabadtéri színpad, szerintem ez most is van talán működőképes, és nyaranta ő a Benkó Dixieland ott koncerteken játszott. Ezen kívül rengeteg lemezünk is volt, még ez a hagyományos LP lemezek, bakelit lemezek, és én ott rengeteget hallgattam a Benkó Dixieland Bandet. És én elkezdtem a lemezre játszani. Tehát én hallás után megpróbáltam megtanulni ezeket a klarinét szólókat, amit a Benkó Sándor játszott, és akkor én ezt lemezre úgy játszottam. Tehát ez olyan 5.-6. koromtól kezdve, ez majdnem 8. koromig ez így eltartott, hogy én folyamatosan lemezekkel játszottam együtt. Akkor már kezdtek úgy azért felfigyelni, nyilván a szüleim elsősorban, hogy azért ez mégsem olyan természetes dolog, hogy valaki gyerekként ezeket a Dixieland szólókat leszed, és akkor lemezre rájátszik. Meg hát ügyesedtem a zeneiskolába is, ugye egyre jobban fújtam. Nyilvánvalóan a Dixieland miatt többet kellett egyébként gyakorolni, mint a hagyományos zeneiskolai feladataimat, hogy ellássam. És akkor ez a zenei pálya, mert hogy alapvetően nyilván ez úgy folytatódik a zeneiskola után, hogy az ember elmegy egy zeneművészeti szakközépiskolába. Ez megint nem bennem fogalmazódott meg, hogy én elmenjek és zenész legyek, hanem az én tanárom és a szüleim szóltak, hogy figyelj, ügyes vagy, másból is jól teljesítesz, de alapvetően nincsen semmiféle kiugró más tehetséged, ebbe viszont ügyes vagy, úgyhogy mi lenne, hogyha megpróbálnánk azt, hogy elmenni zenész pályára. Alapvetően onnantól kezdve, hogy én elkerültem Kecskemétre jártam zeneművészeti szakközépiskolába, onnantól kezdve azt hiszem eldőlt ez a klarinétos kérdés, ott belőlem klarinétost képeztek, utána természetesen aztán Szegedre jártam zeneművészeti főiskolára, és utána Debrecenbe jártam még 2 éves egyetemi tagozatra, ott szereztem meg igazából a klarinétművészi diplomát.
De én most szint vallok, és mondok, egy olyan dolgot fogok elmondani, amit még szerintem a legszorosabb barátaim sem tudnak. Én az általános iskolában egy bizonyos ideig szoprán énekkaros voltam, csak elkezdett mutálódni a hangom, és akkor így faképpen éltem az egészet, mert valahogy bajom volt a világgal, és gyerekként azért elég gömböc voltam, és anyám azt gondolta, hogy akkor, ha ilyen egy gömböz gyerek, mert ő látta annak idején az osztrák slamli zenekarokat a tévében, akkor Kürtre kell járni egy gyereknek, úgyhogy 3 hónapig én jártam Kürtre szorgalmasan, és amiért ezt elmondtam, kérdezni szeretném, hogy a szolféssal volt-e neked bajod, mert nekem a mai napig egy ilyen hidegrázásszerű dolog jön elő, ha meghallom ezt a szót.
Igen. Mivel tanítok, tudom, hogy ez valóban így van. Nekem nem voltak ilyen tapasztalataim, tehát nekem elég jól ment a szolfés is egyébként. Ez a szolfés dolog, ez nagyon sokszor valahogy a zeneoktatásban, tehát az ének és a szolfés teljesen elkülönül egymástól. Szerintem itt vannak problémák a tanítási rendszerben, mert hogy az énekből az általános iskolában van ez az úgynevezett szolmizáció, amit ugye általában tanítanak. Ez nagyon jó az énekre egyébként, tehát ezzel semmi baj nincs, csak ugye mellette az ember, mikor zeneiskolába jár, akkor megtanulja az ABC-s neveket, és aztán utána, mikor a két rendszer keveredik egymással, na ott kezdődnek a problémák, és akkor az ember nem szokta érteni, vagy hát a gyermekek nem szokták érteni, és akkor utána legyintenek, és szívük szerint abba hagynák nyilván. De ugye a zeneiskolába azért kell járni, ez tényleg kell a zenei képzéshez. Nekem rossz tapasztalatom nem volt a szolfézzsal. Sőt, nagyon érdekes dolog az, hogy igazából így visszagondolok a klarinét tanulmányaimra. Jó, mondjuk ilyen volt, hogy klarinétból megyei versenyen első lettem, ez a zeneiskolát érinti, aztán a középiskolai versenyen 4. lettem, éppen nem jutottam döntőbe, egy főiskolás versenyen szintén ott döntőbe jutottam, de ott is 4. lettem. Tehát érdekes módon ott nem sikerült úgymond eredményt elérnem, bár egyébként az a 4. hely nem rossz, tehát én azért most is így visszagondolom, az nem olyan rossz országos szinten. Viszont soha nem kaptam jutalmat. Viszont szolfésból, meg zeneelméletből nekem a főiskolán, mikor megvolt a záróvizsgám zeneelméletből, akkor mondták nekem, mikor utaztam volna haza, hogy ne menjek haza, mert hogy engem a zeneelmélet tanszék meg fog jutalmazni, és teljesen ledöbbentem. Tehát az áravizsgám alapján én ott pénzjutalmat kaptam, meg mindenféle dicsérő oklevelet, stb. Nekem elég jól ment egyébként a zeneelmélet, sőt, most is szeretem igazából. Hát ez a szolféshoz kötődik, a szolfés, ugye szolfés zeneelmélet, így szokták mondani. A középiskolákban ráadásul ketté válik, van a szolfés és van a zeneelmélet. Én inkább mondjuk a zeneelméleti részt szerettem jobban, a szolfést azt már azért kevésbé, de úgy alapvetően nem volt vele bajom.
Áron, a 2020-2021-es évadban elnyerted az évzenekari művésze díjat, ami ezúton is gratulálok.
Köszönöm szépen.
Ezt ki ítéli oda, és mit kell hozzá teljesíteni?
Nagyon-nagyon örültem neki egyébként, hogy megkaptam ezt a díjat. Most másodszor kaptam egyébként meg. Én 2000-ben kerültem Szombathelyre, 2002-ben kerültem be a szimfonikus zenekarba, Szombathelyi szimfonikus zenekarba, és mint friss erő, vagy újonnan bekerült kollega, én akkor rögtön a második évad után ezt a díjat már elnyertem. Most elnyertem megint. Azért vagyok nagyon büszke rá, mert ezt tényleg teljesítmény alapján szokták eldönteni, és a kollégák szavazzák meg. Tehát a zenekarban dolgozik körülbelül 75-80 kollega, zenekari zenészek, akik ezt a díjat megszavazzák. És az, hogy engem választottak, ez egy óriási megtiszteltetés, és főleg az, hogy véletlenek nincsenek, tehát hogy most már másodszor kaptam ezt meg, ez mindenféleképpen nagy büszkeséggel tölt el, és hát nagyon hálás vagyok a kollégáknak, hogy engem választottak.
Tehát 2002 óta vagy
2002
tagja?
2002 óta vagyok
tagja. A Szavária szimfonikus zenekarnak.
Igen, igen.
Itt több klarinétos is van, ahogy én tudom, meg ahogy láttam. Ezt hogy kell elképzelni, amikor közösen dolgoztok, vagy a közös munkát egyáltalán? Hogy fér meg több dudás egy csárdában?
Igen. Szimfonikus zenekarban úgy néz ki a helyzet, hogy nagyon-nagyon sok vonós, és ahhoz képest kevesebb fúvós van. A klarinétosoknál, meg hát egyébként az összes többi fúvós hangszeren minden emberre egy-egy külön szuverén szólam tartozik. Tehát a vonósoknál ugye megvan az első hegedű, mondjuk vannak benne 10-12-en, ők ugyanazt játsszák mind a 12-en. Nálunk klarinétosoknál, ha kell 4 ember egy programba, az már ez egy elég komoly emberanyagot igénylő darabot jelent, tehát mondjuk főleg modernebb művekbe fordul elő, amikor nem csak sima klarinét kell, mert ugye nálunk ráadásul klarinétokból is van többféle, hanem kellenek úgynevezett mellékhangszerek, ezek a pici eszklarnét, vagy a nagy basszus klarnét, netalántán szakszofon. Ezeket mind mi klarnétosok látjuk el, és minden egyes szólamra, tehát az első klarnét játszik egy szólamot, második egy másikat, a basszus klarnétos megint egy másikat, tehát hogy ilyen szempontból nagyobb is a felelősségünk nyilván, mert hogy egy ember felel azért a szólamért. hogyha ott valami gubanc van, akkor az a te sarad. Tehát hogy mondjam?
Visszakövethető.
Az visszakövethető, így van. Különösen mondjuk egy első klarinétosnak, a klarinétszólóknak a nagy része azért az első klarinétra van írva, meg hát ő felel alapvetően a szólamért, tehát a klarinét szólamért abban produkcióban, hogy jól teljesítsen. Ez egyébként minden fúvós hangszernél így van, tehát a fúvolisták ugyanígy vannak, trombitások, kürtösök, harsonások, tehát itt mindenki önmaga felel azért az egy szólamért.
Tehát nem lehet elbújni a klarinétosok tengerében?
Nem, azt nem tudjuk csinálni. Ez a fúvózenekarban még működhet, ahol, mit tudom én, 3-4-en egy szólamot játszanak, vagy egy nagy fúvózenekarban, mert én azért játszottam fúvózenekarokba is előtte, tehát ott volt, amelyik 100 fölött volt, és nem tudom, volt 30-40 klarinétos csak abba a fúvózenekarban. Nyilván, mikor 10-en játszunk egy szólamot, hát az igen, ilyen szempontból könnyebb, meg hát nyilván a fúvós zenekar azért az teljesen más kategória ilyen szempontból, mint a szimfonikus. Attól függetlenül, hogy ott is nagyon komoly darabok és nagyon komoly zenekarok működnek egyébként.
De kik járnak manapság hangversenyre? Kikből áll a közönség?
Hát ez a mi nagy problémánk tulajdonképpen, hogy lehetne ezt megoldani a Savaria szimfonikus zenekarnál, hogy a közönségünk fiatalodjon. Mert alapvetően a közönségünk nagy része szerintem ilyen 40 fölötti. Nekem szerencsém van olyan szempontból, hogy én tanítok, tehát alapszinten is, tehát zeneiskolába, mellette a művészeti szakközépiskolába, ahol nekem nem is kellett már szólnom a művészeti szakközépiskolában növendékeimnek, hogy gyertek koncertre. Mindig csak eléjük tárom, hogy milyen jó programok lesznek, milyen jó szólisták lesznek, milyen jó karmesterek lesznek, milyen jó zenekar fog játszani. Úgyhogy érdemes eljönni a koncertünkre, és ők rendszeresen látogatják a koncertjeinket, úgyhogy én ebben látom valahol az utánpótlás lehetőséget, mert nagyon sokan tanítunk egyébként szimfonikus zenészek.
De az a fajta dolog már nincs, hogy az iskolákban mondjuk évente 4 vagy 5 alkalommal direkt kimondottan hangversenyre kell menni a diákoknak? Mondjuk énekzene óra keretében?
De van. Inkább azt mondom, hogy lehetőségük van rá, tehát általában a Filharmonia szokott szervezni ez úgynevezett ifjúsági koncerteket. Egy kicsit úgy érzem, hogy nem elég napra kész, és nem elég figyelemfelkeltő ez a dolog. Tehát lehet, hogy jobban...
Lehet modern darabokat is játszani.
Igen, meg nem csak az, hanem igen, tehát hogy jobban nyitni a fiatalok felé, nem pedig konzervatív módon, mint ami volt a 60-as években, vagy 70-es években, amíg akkor még elég volt. Most már nem elég, most már többet kell nyújtani, egy kicsit színesebb programot összeállítani, és akkor hát, ha meg lehetne fogni gyerekeket, akik aztán később felnőttként rendszeres látogatói lennének a koncerteknek. De mondom, ebbe szerintem nagy szerepe van a tanároknak is. Ez értendő az énektanárokra, és értendő egyébként kollégáimra, meg rám is, tehát hangszeres tanárokra, hogy felhívni a figyelmet, hogy igenis itt van egy jó zenekar, vannak nagyon jó karmesterek, nagyon jó szólisták, tényleg érdemes eljárni koncertekre, nagyon szép programunk szokott lenni általában, úgyhogy ha nem is minden koncertre, de egy-egy koncertre igenis érdemes lenne ellátogatni, és hogyha egy-egy gyermeket tudunk megnyerni, és esetleg családját, az már nagyon sokat jelenthet aztán a későbbi utánpótlás számára.
Külföldi koncertek, meg fesztivál szereplések, nemzetközi ismertség feltételezem, hogy magával hozza azt, hogy a zenészek egyénileg is ismerkednek egymással, tehát más ország zenészeivel. Vannak olyan kollégák, akikkel esetleg itt tartasz kapcsolatot, vagy összejöttök időnként, vagy találkoztok?
Ez fúvózenekaroknál működik, mert ott nagyon komoly kapcsolatépítés van, tehát ilyen testvérzenekarok is vannak, vagy testvérvárosi fúvózenekarok jönnek ide, mennek ki külföldre.
Az inkább ilyen idézőjelben bulisabb terület?
Igen, szimfonikus zenekarnál ilyen nem nagyon.
Túl komolyak vagytok.
Túl komoly. Mi megyünk, játszunk, jövünk, tehát általában ez a rendszer. Mi, ha játszunk, akkor mi játszunk. Tehát nagyon ritka az, hogy más zenekarral kooperálva valami koncertet adjunk. Busszal elutazunk, ott bemegyünk a szállodába, ha van rá időnk, ha nincs, akkor rögtön koncert, lejátszuk, szálloda, alvás, vissza.
Tehát és akkor ezek szerint ilyen kimondott vendég előadói lehetőség sincsen, hogy mondjuk egy zenekar egy másik ország zenekarának akármelyik előadására betársuljon, vagy meghívást kapjon?
Inkább olyanok szoktak lenni, hogy bizonyos városokba, bizonyos bérletes sorozatba esetleg bekerülünk. Ez mostanában egyébként nem valósult meg itt nálunk, de régebben például a szombathelyi zenekar egész sokat járt ki például Milánóba, és ott bérletes koncerteken is játszottunk. amiben nyilván más zenekarok is voltak, de hát nyilván megint ugyanaz a helyzet, hogy amikor mi ott voltunk, akkor más zenekar nem volt ott, tehát hogy ilyen szempontból kapcsolatépítés az kevésbé van. Néha vannak olyan felkérések, ritkán, hogy mondjuk bizonyos fesztiválra esetleg hívnak muzsikusokat, és akkor Magyarországról is mennek ki muzsikusok, de nem csak Magyarországról, hanem akkor a világ minden tájáról összevadásznak embereket, és akkor ott közösen játszunk a zenekarba. Nekem is volt ilyen élményem. Evianban volt egy ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, egy fesztivál zenekar, egy ottani fesztiválon játszottunk, elég komoly műveket, nagyon sok próbával, nagyon jó ellátással, nagyon jó pénzzel, és nagyon jó zenészekkel. Tehát ott voltak Amerikából, Japánból, Németországból, Ukrajnából, Oroszországból, franciák, angolok, mindenféle nemzetiségűek. Nagyon nagy élmény volt egyébként.
De és a karmesterekre is igaz ez? Vagy ők azért könnyebben jönnek, mennek, kapnak felkérést és látnak világot?
Hát nekik sem egyszerű betörni, de hogyha valakinek vannak kapcsolatai és tehetséges, mert ez nagyon fontos, ugyanúgy nagyon fontos, hogy kapcsolatai legyenek, akkor tulajdonképpen, ha elindul egy ilyen jó külföldi menedzselése a karmesternek, akkor ez alapvetően működik, igen. Igen. Ők szerintem jobban váltanak. Tehát egyszer itt vannak, egyszer ott vannak, sok zenekart vezényelnek, ez Magyarországon is így van. Tehát,
országon belül?
Országon belül, persze. Mm. Igen, igen. Hát mi is például a tavalyi évadban 6 karmesterrel dolgoztunk együtt, úgyhogy voltak köztük fiatalok, idősebbek, mind kiváló karmester.
Ez jót tesz a zenekarnak?
Igen, igen.
Frissen tartja?
Igen, igen, mindenféleképpen. Most nem azt mondom, hogy feltétlenül az a legjobb, hogy mindig valaki más van. Egy szimfonikus zenekarnak a hangzása, meg a játéka azért attól válik egyedivé, hogyha van egy vezető karmester.
Aki állandóan,
így van, állandóan mindig foglalkozik a zenekarral, és akkor egy idő után kialakul egy olyan hangzás, egy olyan zenei játékmód, ami arra a zenekarra jellemző. Ez most ránk így nem jellemző, mert ugye mindig más van. Elsődleges cél az az, hogy legyen egy vezető karmesterünk. Na most mi például a tavalyi évadban a szimfonikus zenekarnál pont ezért dolgoztattunk így 6 karmestert, hogy megtaláljuk azt az utat, hogy ki az, akivel többet tudunk együtt dolgozni.
Te a Reményik Sándor Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Művészetiskola tanára is vagy.
Igen.
Mit tanítasz?
Hát ez egy érdekes dolog, igen, én klarinétos vagyok. Mellette tanítok furuját, fuvolát és szaxofont. Tehát tulajdonképpen a dupla nádasokon kívül, tehát az oboa meg a fagot, azon kívül a favúos hangszercsalád többi tagját azt tanítom. Igen.
És mióta van ez a karriered egyébként?
Igen. Azt hiszem 2007 óta tanítok itt, Reményikbe. Eleinte óraadóként dolgoztam, tehát csak pár növendékkel, és akkor utána, hát most már félállásban vagyok, úgyhogy viszonylag stabilan itt dolgozom. Egyébként ez a tanítás dolog, én már nagyon korán elkezdtem, tehát 1998, igen, a 98-ban Tatán már elkezdtem tanítani, én akkor még főiskolás voltam, és akkor elkezdtem már tanítani egy magánzeneiskolába. Nem, bocsánat, 1996-ban. Akkor voltam 20 éves. 20 éves koromtól tulajdonképpen tanítok. Uh-huh. Hát most már 45 vagyok, úgyhogy 25 éve tanítok.
Tehát akkor régóta van mondjuk kapcsolatod mondjuk általános iskolás gyerekekkel.
Így van, így van.
Hogy látod, hogy mondjuk a te vagy az én gyerekkoromhoz képest az ő viszonyuk mennyiben más a komoly zenéhez, a klasszikus zenéhez? Mi változott?
Én azt hiszem, hogy sokkal több lehetőségük van, szóval tágabbra nyílt a világ. A mi időnkben még nem volt ennyi szakkör és különböző lehetőség hobbira, vagy bármiféle mellék dologra, hogy így mondjam. Én például úsztam, meg mellette klarinétoztam, aztán ennyi. Ja, nem, még néptánc is. Jó, mondjuk a néptánc még ott volt egy ideig. De most már nagyon sok lehetőségük van, én úgy gondolom, sok mindent csinálhatnak.
És elaprózódnak ezek
igen.
közt?
Hát általában igen. Aha. Általában igen, de pont ez a legfontosabb feladata, én úgy gondolom, egy zenetanárnak. Először is, hogy felismerje a tehetséget. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Kiszűrni azt, hogy ki az, aki tényleg-tényleg nagyon tehetséges, és hogyha valaki nagyon tehetséges, akkor ott beszélni a szülőkkel, és megpróbálni a zenei pálya felé irányítani a gyermeket. Ez egy, szerintem egy fontos feladatunk. Itt a Reményikben is vannak tehetséges gyerekek. Én ezt megpróbálom így csinálni, hogy őket fölkarolni, és tényleg teljes erőbedobással valahogy a zenei pálya felé irányítani őket.
És a szülők, gondolom, ez egy külön beszélgetés is megérne, hogy jelenleg a szülőkkel esetleg hogy lehet dűlőre jutni. Mennyire könnyű vagy nehéz a dolgod ilyenkor?
szerencsés helyzetben vagyok, mert általában a szülők, akiknek ilyen tehetséges gyermekük van, ők ezt meg is értik, és az előírt gyakorlás mennyiségek tekintetében
következetesek,
és tényleg ott vannak mellettem, és felügyelik a gyermekeknek a munkáját.
Gondolom ennyi év alatt aztán pláne számtalan tehetséget sikerült már felismerned, menedzselned, a szülőket rávenni, hogy segítsék a munkádat, és eredményeket értek el ezek a gyerekek. Tudsz esetleg most említeni valakit, akit talán már többen is ismernek, vagy ismertebbé vált az idők során, és megmaradt a zenei pályán?
Hogyha most a reményiket kérdezzük, akkor mondjuk a Rákos Júli növendékem, aki itt Szombathelyen szerintem elég sokan ismerik, ő a Reményik iskolába járt hozzám, először klarnétozni, és akkor utána tértünk át a szaxofonra. Ez egy érdekes dolog volt, mert nekem előtte soha nem volt szaxofonos növendékem, ő volt az első, akit szaxofonra tanítottam.
De itt például ő akart szaxofonozni?
Nem. Nem. Tehát ők azt mondták nekem, hogy ők úgy gondolják, hogy próbáljuk meg ezt a zenei pályát. Egyébként nagyon ügyes volt tényleg. És az én agyamba fogalmazódott meg, hogy én meg úgy kipróbálnám, mert valahogy...
Személyiségéhez úgy láttad, hogy az a hangszer...
Igen, úgy láttam, hogy ez szerintem jó lenne, hogy próbáljuk meg. És ő hatodikba elkezdett szaxofonozni, és hát 2 év szaxofonozás után országos versenyen második lett, meg külön díjas, meg minden. Fölvették Pestre a Bartók Béla szakközépiskolába, és most úgy tudom, hogy Grazba felvették az egyetemre, úgyhogy ő tényleg jó úton van. Kocsis Barni növendékem, aki fiatalabb nálam, most azt hiszem 3 évvel, ő a Szombathelyi Zeneművészeti Szakközépiskolában van, ő 3. lett az országos versenyen, szintén Reményikes növendék. Úgyhogy érdekes módon szaxofonból vannak ügyes növendékeim, kevés növendékem van klarinétos. Egyébként nagyon ügyesek, tehát akik vannak ügyesek, csak országos eredményt még velük zeneiskolai versenyeken nem sikerült elérnem. Középiskolában igen, vannak ott is eredmények, tehát ott is van országos 3., meg országos versenyre bejutott gyerekek, akik Szombathelyről mennek. Én bízom benne, hogy az elkövetkezendő időkben klarinétból is feljebb jutunk, és országos eredményeink lehetnek majd.
Segít valamit az, hogy időnként mondjuk a televízióban vannak ilyen országos, vagy akár most már nemzetközi szinten is szerintem működő tehetségkutató, tehetséggondozó műsorok a komoly zene témájában? Sajnos most ebből a pillanatban nem jut eszembe a közszolgálat. Így van, például a virtuózok
igen,
ilyen.
Igen, abszolút mértékben. Igen.
Ilyenkor kedvet kapnak a gyerekek, meg a szülők?
Igen, főleg azok a gyermekek, akik tényleg benne vannak a zenébe. Uh-huh. Tehát akik már akkor tanulnak, őnekik szerintem egy elég nagy dobás tud lenni, hogy így mondjam.
Látják,
tehát,
hogy hova lehet eljutni, hova lehet fejlődni, és milyen elismertséghez lehet jutni. Hasonló, mint egy sportonak, mondjuk az olimpia, amikor egy gyerek éppen azon gondolkodik, hogy abba hagyja az edzéseket, mert már olyan fárasztó, vagy mást is lehetne helyette csinálni, és mondjuk lát egy ragyogó olimpiai szereplés, és akkor újult erővel kiveselkedik.
Ez pontosan így van. Nem beszélve arról, az én helyzetemet nézve, ugye nekem, akiről meséltem, tehát Rákos Júlia szintén ebbe a Virtuózok műsorba egész sokáig képernyőn volt. Ilyenkor nyilván a Reményik iskolások is, akik hozzám járnak, különösen szaxofonra, nyilván új erőre kapnak. Persze mindig elmondom nekik, hogy nagyon sok munka. Tényleg ez nagyon-nagyon fontos, tehát gyakorlás nélkül.
Nem lehet megsporolni?
Nem lehet.
Ezt nem lehet elblitzelni?
Nem.
Nem lehet lejátszani mondjuk felvételről éppen?
Nem, ez olyan, mint a sport. Uh-huh. Minden nap kell gyakorolni. Alapvetően az egésznek a lényege az, hogy állandó napi szinten kell foglalkozni a hangszerrel. Az elején még nem kell olyan sokat, tehát ügyes kezdő növendékeknél naponta 10 perc, negyed óra nem kell több. Aztán ez folyamatosan nő ez a gyakorlás mennyiség, és akkor, hogyha tényleg nagyon ügyes a gyerek és tehetséges, akkor ez általában olyan 8-ra nem baj, hogyha olyan 2 órára földuzzad már, mert amikor szakközépiskolába kerül, akkor 4 óra ez a mennyiség. Nálam a szakközépiskolában 4 óra alatt nem, nincs. Tehát akkor szétrugom a feneküket, hogyha ennél kevesebb van. Tehát muszáj 4 órát legyakorolni, legalább 4-et. Uh-huh. Akkor lehet valami később.
De ilyen toborzást egyébként szoktatok végezni, vagy szoktál te magad végezni kampányszerűen, akár mondjuk iskola kezdéset megelőzően, vagy van valami plusz ahhoz képest, hogy mondjuk rá van bízva a szülőkre, vagy gyerekekre, hogy hova jelentkeznek?
Elég szerencsés helyzetben vagyok, mert általában, aki elkezd nálam zenét tanulni, nagyon sokáig tanulnak. A növendékeim nem változtak az elmúlt, nem tudom, három évben. Tehát ugyanazok járnak folyamatosan, még középiskolából is visszajárnak, gimnáziumokba visszajönnek hozzám tanulni, és addig tanulnak, ameddig lehet. Innentől kezdve, mivel nem tudok fölvenni több növendéket, így tulajdonképpen toboroznom nem kell, meg fölöslegesen is tenném, mert úgyse tudnám őket fölvenni. A Reményi iskolában viszont nagyon-nagyon jól működik ez a zenei képzés, hát most nem tudom az arányokat, de tényleg, szóval majdnem minden második gyermek zenét tanul. Nagyon-nagyon ügyesek, szorgosak, tehetségesek, úgyhogy nagyon meg vagyunk velük elégedve.
Van remény.
Van remény, így van.
És utánpótlás, és mondjuk a nagy zenekarba is.
Így van, így van.
Áron, a vendégeimet szoktam kérni, hogy a hallgatóknak ajánljanak egy könyvet. Lehet ez szakkönyv, vagy bármi más, amit nemrég olvastak, vagy éppen a kedvencük. Van-e most valami, ami eszedbe jut, amit éppen nemrég tettél le, vagy egy szerző, akit kimondottan tudnál ajánlani? De lehet szakkönyv is.
Aha. Hát sok minden van nyilván, amit tudnék mondani. Márquezt nagyon szeretem például. Nagyon jó. De inkább azt mondanám, hogy koncertekre jöjjenek. Most ez egy nagyon jó dolog, most itt a Szombathelyi Zenekar is ezen a nyáron is egész sokat játszik kint a városban. Ezek ingyenes koncertek, nyugodtan lehet rájuk jönni, semmiféle ilyen modern, fájó dolgot nem játszunk, úgyhogy én arra biztatnám inkább a hallgatókat, hogy minél több koncertre járjanak, mert nagyon-nagyon sok élmény lehet az ilyen koncertek hallatán.
Köszönöm szépen, és akkor a hallgatókat arra biztatom, már csak azért is menjenek el, hogy esetleg Áront felfedezhessék a 4 klarinétus vagy 5 klarinétus közül, hogy vajon ki lehet ő, aki egyébként azért a szólamért felel, amit éppen játszik.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a beszélgetést.